Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
December 7th.
Das ist nicht in diesem Jahr.
Houston, we've had a problem.
Ma hajnalban a szovjet csapatok.
I have a dream.
Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a Hihetetlen Történelem Podcast, én Andris vagyok.
Én pedig Tündi. Hát jó régen találkoztunk, úgyhogy most végre valahára kijött az új adásunk, de mielőtt még belevágunk, van pár hirdetnivalónk, egész pontosan kettő. Az egyik az, hogy Patreonra kitettünk egy két részes adást, ami egy Szibériából való szökésről szól. Egy magyar katona az első világháború idején került Szibériába, majd döntött úgy, hogy megszökik, és az ő viszontagságos kalandjait követhetjük végig. És azért lett két részes, mert nagyon sok minden történt ezzel az emberrel, úgyhogy két részre bontottuk az adást, hogy legyen időnk mindent bemutatni, mert szerintünk ez egy nagyon érdekes történet. A másik hirdetésünk pedig az, hogy kitettünk Facebookra egy szavazást, Instára pedig, hát ma, igazából holnap, de mire ezt meghallgatjátok, már az lesz az aktuális, hogy ma. Szóval 5. hó 9-én tudtok szavazni Instastoryban, Facebookon pedig egészen május 14-ig szavazhattok arról, hogy miről szóljon a következő utáni adásunk. A két lehetőség, amiben választhattok, az A opció kódfejtés mesterfokon, a B pedig gyilkos kis fiolák. Ezek a fedő címek, úgyhogy ha valamelyik megtetszett, akkor gyertek Instára és Facebookra, és szavazzátok meg, hogy miről szóljon a következő utáni epizód. Az a téma, amelyik több szavazatot kap, abból készül ugye a következő utáni adásunk, viszont akik tagjai a Patreon közösségnek, azok meghallgathatják a másik témát is, ugyanis azt elkészítjük a Patreonra, amit csak a Patreon tagok számára lesz meghallgatható.
És akkor most végre vágjunk is bele adásunkba. Történetünk egyik főszereplőjét Nelly Bly-nak hívják, egészen pontosan ez az írói álneve volt. Eredetileg Elizabeth Jane Cochran néven látta meg a napvilágot, de a legtöbben Nelly Bly-ként ismerték, ugyanis egy ünnepelt riporternőről van szó, aki a World című napilapnál dolgozott. Úgyhogy mi is az adás során nem az eredeti nevét fogjuk használni, hanem a Nelly Bly-t. 16 évesen kezdte meg az újságírói pályafutását, kezdetben egy kisebb lapnál dolgozott Pittsburghben, ahol a korszellem szerinti hagyományos női témákról írt, például a háztartás vezetésről, ruhákról, szépítkezésekről, gyereknevelésről, de ennél sokkal többre vágyott. Az ambíciói egészen New Yorkig repítették, ahol 1887-ben munkát kapott, tehát itt majd látjátok, hogy az egész adás az a 19. században játszódik. Tehát munkát kapott a Wordnél, de ekkor is még nagyon fiatal volt, csupán 23 éves, és az új munkahelyén rögtön bedobták a mélyvízbe. Azt a feladatot kapta, hogy épüljön be egy női elmegyógyintézet gondozottjai közé, hogy aztán majd, amikor már ott van a helyszínen, akkor tudósíthasson arról, hogy milyen is a helyzet ebben az elmegyógyintézetben. Bly tükör előtt gyakorolta az elmeháborodott viselkedését, majd egy női panzióban bérelt magának egy szobát, ahol elkezdte eljátszani ennek az őrültnek a szerepét, és sikerült is meggyőzni a környezetét, így hamarosan beutalták egy elmegyógyintézetbe, ahol szörnyű körülményekkel szembesült.
A higiéniai állapotok borzalmasak voltak. A betegekkel alig foglalkoztak az orvosok, és eleve 1600 betegre jutott 16 orvos, akik közül hát igazából elég kevés volt ez, aki ténylegesen, lelkiismeretesen végezte volna a dolgát. A betegek csak hideg vízben fürödhettek, és az étel pocsék volt. Több bevándorló is volt ebben az intézetben, akik nem beszéltek angolul, és így nem tudták magukat megértetni a személyzettel, Bly számára pedig világossá vált, hogy többen úgy kerültek be ebbe az elmegyógyintézetbe, hogy valójában nem voltak bolondok, de mivel nem beszéltek angolul, ezért nem tudták elmagyarázni, mit is szeretnének, és hát igazából senki nem figyelt ezekre az emberekre igazán. Bly pár napig bírta ezeket a körülményeket, és ezután úgy döntött, hogy felfedi, hogy ő ki is valójában, de nem hittek neki a gondozók, vagy hát a személyzet, úgyhogy végül az újságnak kellett egy ügyvédet küldeni, aki kihozza őt ebbe az intézetből.
Ami egyébként szerintem nem túl meglepő, tehát egy elmegyógyintézetben bárki állíthat bármit magáról.
Igen,
tehát gondolom ott Napóleon is megfordult, meg sok mindenki más. Most valaki azt mondja, hogy én egy újságíró vagyok. Jó, oké, engedjük ki.
Hát igen, de na mindegy, majd erről később lesz szó. Mindenesetre kijutott az intézetből, meg is írta a cikkét, hogy miket tapasztalt bent, és óriási hatása volt ennek az újságcikknek, ugyanis lényeges változások történtek ebben a konkrét intézményben, de nem csak itt, hanem az egész amerikai hozzáállásban, a mentális betegségek kezelésében. A pszichiáterek, akik hát ugye elmeháborodottnak nyilvánították Blyt, nem győztek bocsánatot kérni tőle, és Nellie Bly nevét pedig megismerte az ország, ki is kiáltották a legbátrabb újságírónak. Tehát belegondolunk, tényleg nagyon fiatal lányról van szó, és valószínűleg borzasztó lehetett ez az egész, tehát biztos sokszor nagyon félt, meg szorongott, meg izgult, meg ilyen borzasztó körülmények közé került, de minden esetre a cikk az nagyon sikeres lett, és innentől kezdve egy ünnepelt és híres riporternő lett. Két évvel később, 1889. novemberében pedig egy újabb szenzációra készült, ugyanis arra vállalkozott, hogy megdönti Phileas Fognak, Jules Verne 80 nap alatt a Föld körül című könyvének főszereplőjének a rekordját, és kevesebb, mint 80 nap alatt körbeutazza a bolygót.
És itt szerintem hozzátehetjük azt is, hogy honnan jött az ötlet ez az adáshoz, úgyhogy pont most volt 150 éve, hogy megjelent Jules Verne-nek a 80 nap alatt a Föld körül című könyve, és ezzel kapcsolatban hát olvasgattunk cikkeket az interneten, és találkoztunk ezzel a történettel, és akkor jött az ötlet, hogy mi lenne, hogyha erről tartanánk egy adást.
Egyébként, hogyha van valaki, mert úgy gondolom azért többen vagytok a 30-as korosztályból, akkor talán ismerős, vagy nem tudom, talán sokan vagytok úgy, mint én, hogy volt egy mesesorozat, egyébként ez volt a címe, a Minimaxon futott, és a Phileas Fogg egy oroszlán volt benne, és szerintem egy nagyon-nagyon-nagyon jó mesesorozat volt, ugyanis nagyjából feldolgozta a regényt, és végig lehetett követni Phileas Foggnak a kalandjait. Nem tudom, akkor nyilván nem hasonlítottam össze a regényet, de egyébként egy tök színvonalas rajzfilmsorozat volt, legalábbis amennyire emlékszem rá. Úgyhogy én például gyerekként ismertem meg ezt a történetet, és tök izgalmas volt.
És itt teszem hozzá azt, hogy Tündi most kivételesen nem vett rá, hogy az adással kapcsolatos mesét megnézzük, úgyhogy én ezt nem láttam. Én viszont, ő egy csizmás kandú 80 nap alatt a Föld körül, vagy valami hasonló rémlik gyerekkoromból, ahol szintén ugye ugyanez a téma volt.
Nellie Bly pedig azzal az ötlettel kereste meg a The World főszerkesztőit, hogy majd az Amerikába bevándorló embereknek a hát körülményéről fog írni, és hogy ez az ilyen fő kiinduló pont, hogy hogyan tudnak beutazni Amerikába távoli országokból bevándorlók, vagy valami hasonlóval szeretett volna jönni, és aztán később tovább gondolta a dolgot, és így jött a világ körüli utazás ötlete. És amikor ezt megemlítette a lapvezetőinek, hogy ez a cikk ötlete támadt, akkor azok rögtön lesöpörték az asztalról, mert hogy leginkább azon botránkoztak meg, hogy egy nő nem utazhat egyedül, ugyanis úgy vélték, hogy férfi kísérő nélkül nem lenne biztonságban, ráadásul biztosan rengeteg táskát cipelne majd magával, amiben a ruháit, cipőit, kalapjait, piperholmiait, stb. Szállítja. Azonban Nellie Bly nagyon talpra esett volt, és felháborította ez az előítélet. Úgyhogy kitartott az ötlete mellett, habár egy teljes évig kellett mellette kardoskodnia. És végül sikerre járt, ugyanis a The World tulajdonosa, a magyar származású és világhírű Joseph Pulitzer mégiscsak áldását adta az útra.
Itt érdemes egy gyors kitérőt tenni, mert Pulitzer munkássága az egy érdekes mellékszál a történetben, és az előzmények miatt is fontos. Joseph Pulitzer zsidó családban született Magyarországon, Makón, 1847-ben. Ő maga nem gyakorolta a zsidó vallást, de később újságírói, szerkesztői körökben több bántás érte származása miatt. Például volt, aki Giuseppe-nek nevezte őt egy írásban, tehát érték azért negatív hatások. 1883-ban vásárolta meg a The World című New York-i újságot, és hozott drasztikus változást a napilap életében. Egyébként Pulitzernek a hatásai még ma is ott vannak a globális sajtóban. Szerintem egy külön adást is fogunk egyszer róla készíteni. Ő azt csinálta, hogy megreformálta a cikkeket, és az újságírókat arra utasította, hogy tömören, érthetően fogalmazzanak, és olyan témákról írjanak, ami az egyszerű munkás embereket is érdeklik. Az újságjában támogatóan írtak a sztrájkokról, beszámoltak a politikusok és arisztokraták korrupt ügyeiről. Pulitzer felismerte, hogy New Yorkban sok bevándorló él, akik nem beszélnek jól angolul, ezért az volt a céljuk, hogy egyszerűen fogalmazzák meg a kulcsfontosságú dolgokat a cikkekben, és így mindenki számára érthető lesz. Az újság címoldalára pedig mindig figyelemfelkeltő címek kerültek, leginkább olyanok, amik erőszakról, gyilkosságokról, botrányokról vagy a szexről szóltak. Tehát mai szóhasználattal mondhatnánk azt, hogy Pulitzer volt talán az atya az ilyen clickbait újságírásnak. Tehát összességében Pulitzer felismerte azt, hogy az olvasók jó történeteket akarnak olvasni, olyanokat, amik pár percre kizökkentik őket a saját világukból. És hát Pulitzer ezzel nagy sikereket ért el. 1883 májusában vette meg a lapot, szeptemberre pedig már meg is duplázta az eladásait. A konkurens lapok pedig azzal próbálták ezt ellentételezni, hogy csökkentették a saját áraikat, hogy versenyben maradhassanak a The World című magazinnal. A növekedés folytatódott, ám egy idő után törvényszerűen leállt, majd beindult egyfajta hanyatlás, és ez hozta el Nellie Bly számára nagy lehetőséget, ugyanis Pulitzer lehetőséget látott abban, hogy talán ez a 80 nap alatt a föld körül történet, ez nagyot fog menni az újságban, és ezt a rekordkísérletet sokan fogják követni az újság hasábjain.
Nellie Bly útiterve a következő volt. Keleti irányban fog haladni, és olyan közlekedési eszközöket használ majd, amik mindenki számára elérhetőek. Ezt a The World ki is hangsúlyozta, hogy semmilyen extra segítséget, járművet nem vesz majd igénybe a fiatal riporter az útja során. Ebben a korban nagy technikai ugrás volt a gőzhajó és a vonatok elterjedése, amelyek által hirtelen elérhető távolságba kerültek a távoli országok is. A terv szerint Nellie Bly először New Yorkból áthajózik Angliába, majd átkel a csatornán és vonattal folytatja az útját Franciaországon át Olaszországba, ahol ismét hajóra száll és megsemmel Egyiptomig. Innen tovább megy szintén hajóval Sri Lankára, a korabeli nevén Ceylon szigetére, majd Malajziába, Szingapurba, Hongkongba és Japánba, és innen hajózik majd át a csendes óceánon Amerikába, San Franciscóban kötnek ki, és innen pedig vonattal folytatja az útját át a kontinensen, egészen a kiinduló pontig New Yorkig, vagy hát igazából New Jerseyig. Látható tehát, hogy az út nagy részét hajóval tervezte megtenni, és úgy számoltak, hogy ez az út körülbelül 75 nap lesz. Persze azt tudták ők is, hogyha bárhol bármi hiba csúszik a számításba, mondjuk késik egy vonat, vagy Nellie Bly nem ér el egy csatlakozást, akkor az egész terv összeomlik, és nem sikerül megdönteni ezt a 80 napos, hát igazából fiktív rekordot, hiszen Phileas Fogg ugye a valóságban nem létezett. A szerkesztőséggel együtt előre kinézték a vonatokat és a hajókat. Ami számomra érdekes volt, hogy azt olvastam, ahogy ugye készültem az adásra, hogy sok jegypénztárban, szerte a világon, tudtak információt adni távoli országok, vagy távoli helyeknek a hajóinak, vonatainak indulási időpontjairól, és hogyha változott valami, ugye távol tőlük, akkor a távíró használatával ezeket az információkat eljutották egymáshoz, tehát hogyha valaki mondjuk, nem tudom, Londonban szeretett volna venni egy Franciaországból akárhová tartó vonatútra jegyet, akkor így kaphatott infót arról, hogy mikor fog indulni onnan hajó.
Ez egyébként szerintem teljesen kaotikus lehet. Tehát bekopogtottam egy ilyen irodába, kérdeztem valamit, ő pedig a, nem tudom, a 10 000 könyves könyvtárból levette a MÁV menetrendet, és megmondta, hogy mi a helyzet.
Nem, valószínűleg nem, de voltak nagyobb gőzhajók, amik ismertek voltak az utazók körében. Ezeknek ugye neveik is voltak ezeknek a hajóknak, és hát, hogyha mondjuk valaki, nem tudom, mondjuk Angliából szeretett volna eljutni mondjuk Indiába, akkor azt csak néhány hajón tudta megtenni, úgyhogy ezek a hajók így ismertek voltak, és valószínűleg ezekről kaptak infót.
Nem, ez tényleg valid. Tehát valószínűleg sokkal kevesebb utazási lehetőség volt. Tehát nem az volt, hogy a Flixbusz Budapestről megy 500 helyre, és akkor lehet válogatni, hanem mondjuk van egy nemzetközi gyorsvonat, ami keresztül megy Európán, nem tudom, északról délre, és akkor ilyenből még van 3 kb. Tehát nem volt annyira sokféle lehetőség az utazásra.
Nem, és az sem volt szerintem jellemző, hogy az emberek maguknak szervezzék az utazásaikat, tehát Nelly Bly-ék is egy utazási iroda segítségét vették igénybe. Nelly Bly rácáfolt arra az előítéletre, hogy a nők csak rengeteg podgyásszal tudnak utazni, és hát mondhatni, hogy majdhogy nem backpackerként indult útnak, egyetlen kézi podgyász volt nála, amiben csak nagyon kevés ruhát, tisztálkodószereket, az iratait és némi készpénzt vitt magával, abszolút szerény módon pakolt be, és ez a korban egy teljesen meghökkentő dolognak számított.
További érdekesség az utazással kapcsolatban, hogy angol pénzt vitt magával, amit minden országban elfogadtak, amerre menni készült, ugyanis ebben az időben ugye Anglia az egy hatalmas gyarmatbirodalom volt, és szinte mindenhol elfogadták az angol fizetőeszközt. 1889. november 14-e volt a nagy nap. Reggel Nelly Bly a New York-i kikötőben elbúcsúzott a családjától és ismerőseitől, akik kikísérték őt az Augusta Victoria nevű gőzhajóhoz. Egy többnapos út vált rá az Atlanti-óceánon át. Felszállt a hajóra, búcsút intett szeretteinek, és nekivágott az ismeretlennek. Nelly Bly az első osztályon utazott, és egy saját kabint kapott. Az első osztály utasai számára a hajó személyzete mindent megtett, hogy a lehető legkellemesebben utazhassanak. Rengeteg finom ételt kaptak, gyakorlatilag non-stop lehetett enni azoknak, akik az első osztályon utaztak. Felmettek a fedélzetre levegőzni, sétálgathattak, beszélgethettek, és kényelmes, tiszta kabinokban alhattak. Volt könyvtár, zeneszoba és dohányzó is a rendelkezésükre állt. Azoknak, akik nem tudták megengedni maguknak a drágább jegyeket, az utazás közel sem volt ilyen kellemes. Nagy kabinokban zsúfolták össze az utasokat, külön a családokat, a nőtlen férfiakat és a hajadon nőket. Akik az alsó osztályon utazhattak, ők nem mehettek fel a fedélzetre, és hát most ez alapján már a legkönnyebb, hogyha a Titanicot képzelitek el, azt a filmet legtöbben láttátok. Mi is egyébként Patronra készítettünk róla egy adást, és ott beszéltünk is a különböző osztályokról és azoknak a helyzetéről, akik a lentebbi régiókban utaztak. Hát kb. Ugyanazt kell elképzelni ezen a hajón is, amin Nelly Bly utazott. Tehát az alsóbb osztályon utazóknak maguknak kellett például ágynemit vinniük a hajóra, valamint a tányérokat, a poharakat is maguknak kellett vinni, az ételek egyszerűek voltak, és általában nagyon kellemetlen volt, amikor valaki tengeri beteg lett, mivel ha rosszul lett és elhányta magát, akkor azt nem tisztították fel, tehát nem volt rendes takarítás, tehát gyakorlatilag borzasztó körülmények között utaztak ezek az emberek. És akkor most nézzük, hogy Nelly Bly maga hogyan viselte ezt az utat. Kezdetben nagyon rosszul viselte a hajóutat, folyamatosan tengeri beteg volt, és a hajó korláton kilógva hányt. Pár nap után azonban kiheverte a dolgot, és onnantól kezdve nem okozott többé gondot neki azt, hogy nagyon hullámzott a tenger.
Miközben Nelly Bly Anglia felé tartott az óceánon át, nem is sejtette, hogy nem csak Phileas Fogg idejével kell megmérkőznie, hanem akad egy húsvér versenytársa is, méghozzá egy másik nő személyében. Ugyanis aznap, amikor Nelly Bly útnak indult, a Cosmopolitan című havilap főszerkesztője elolvasta a The World címlap sztoriát Nelly Bly indulásáról, és azonnal meglátta a lehetőséget ebben a helyzetben. Az az ötlete támadt, hogy a Cosmopolitan is útnak indít egy riportert, természetesen egy fiatal hölgyet, akit párhuzamba lehet állítani Nelly Bly-jal, csak épp az ellenkező irányba, nyugat felé indulna el ez a hölgy, és nem csak Phileas Fogg rekordját döntené meg, hanem még Nelly Bly-t is legyőzni ebben a versenyben. A szerkesztő már azt is kitalált, hogy ki legyen a jelölt, Elizabeth Bislandre esett a választás, ő egy 28 éves, a feljegyzések szerint nagyon megnyerő külsejű nő volt. Aznap délelőtt be is hívatta magához Elizabethet az irodába, akivel közölte a tervet, hogy a nőnek még aznap útnak kell indulnia. Elizabeth természetesen döbbenettel fogadta az ötletet, és habár ott helyben először azonnal nemet mondott, aznap este már egy Chicagóba tartó vonaton ült, és ezzel megkezdte földkörüli útját nyugat irányban, ezzel együtt pedig a versenyt Nelly Bly-jal, aki mindössze 8,5 órával korábban indult útnak az Augusta Victoria nevű gőzhajón. Térjünk vissza azonban Nelly Bly-hoz. A New Yorkból Angliába tartó hajóút 8 napig tartott, ugye november 14-én indult, és 21-én érkezett meg Southamptonba. A riporter az út végén már nagyon ideges volt, mert az időjárás ellenük fordult, és a hajó csak lassabban tudott haladni a tervezetnél, így félő volt, hogy Bly lekési a Londonba tartó vonatot, ugyanis tennie kellett egy gyors kitérőt az angol fővárosba, mert ott kellett útlevelet igényelnie, mielőtt még tovább utazott volna. És amit Bly tartott, az be is következett, ugyanis a hajó 16 órás késéssel érkezett be a Southamptoni kikötőbe éjszaka. Indulás előtt arról értesítették, hogy a The World egyik angliai tudósítója, Tracy Greaves várja majd őt a kikötőben, hogy segítsen neki eligazodni, és egy darabon még el is kíséri majd az útján, de mivel ennyit késtek, ezért Bly nem remélte, hogy tényleg ott lesz a férfi. Ennek ellenére ő ott volt, és izgalmas híreket hozott Nelly Bly-nak. Egyrészt azt, hogy ahogy azt sejtette korábban, sajnos lekéste a Londonba tartó vonatot, a következő pedig csak másnap reggel indult. Másrészt, és ez volt az izgalmasabb hír, Jules Verne üzent Bly-nak, miszerint szívesen találkozna vele franciaországi otthonában, mert érdekli őt a világ körüli útja.
Bly persze ettől nagyon izgatott lett, de nem tudta, hogy hogyan oldhatná meg a kitérőt Vernéhez, úgy, hogy ne veszítsen az idejéből, főleg úgy, hogy közben ugye kiderült, hogy lekéste azt a vonatot, ami Londonba ment volna. Greaves azonban készült megoldással, azt ajánlotta Bly-nak, hogy egy éjszakai postai vonatra szálljanak fel, amivel jóval hamarabb juthatnak Londonba, mintha megvárnák a reggeli vonatot. Így másnap korán reggel elintézhetik az útlevelet, majd visszasietnek Southamptonba, ahonnan áthajóznak Franciaországba, és mielőtt felszállna az Olaszországba tartó vonatra, még lesz idő meglátogatni a Vernét. Így is tettek. Az éjszakai postavonattal utaztak Londonba. A postavonatokon voltak olyan kocsik, amik direkt az utasok számára voltak fenntartva, és voltak olyanok, amikre a levelek kerültek, tehát ezen a vonaton nem csak a postát szállították, hanem emberek is utazhattak. És egyébként ezeken a vonatokon, amíg Londonba ért a szerelvény, addig folyamatosan dolgoztak a postások és válogatták szét a leveleket. Londonban az útlevél megszerzése gyorsan megtörtént, majd visszautaztak a kikötőbe, hajón átkeltek a csatornán, és hamarosan francia földre léptek. Nelly Bly tehát összességében nem sokat látott Angliából. Franciaországban vonatra szálltak, hogy egy Amin nevű városban meglátogassák Jules Vernét.
Megérkeztek a házhoz, ahol Jules Verne és felesége Honorine üdvözölték Blyt és Greaves-t. Vernék hívtak egy tolmácsot is, aki oda-vissza fordított köztük franciára és angolra. A téma természetesen az utazás volt. Verne elmesélte a vendégeknek, hogy régen nagyon sokat utazott távoli tájakra a jachtján, de az egészségi állapota már nem engedi neki a hosszú utakat. Ezután arról kérdezte Blyt, hogy milyen útvonalon kerüli meg a földet, majd miután ő elmondta neki, Verne felvonta a szemöldökét és kérdezte, hogy hát miért nem Bombayből megy Indianát Kalkuttába, mint Phileas Fogg. Blyt szellemesen azt válaszolta, hogy inkább az időre koncentrál a helyet, hogy felszedjen valakit, és ezzel ugye arra utalt, hogy Verne regényében a főhős összejön egy indiai hercegnővel, és vele folytatja az útját, és azt hiszem talán a végén feleségül is veszi. Tehát itt Indiában találkozik egy nővel.
Nem emlékszel a meséből, hogy ezt hogy
most lebuktam, hogy nem olvastam ezt a könyvet. Egyébként Verne nem volt túl bizakodó Bly sikerét illetően, de ezt inkább csak franciául tárgyalt meg a feleségével. Bly előtt nem igazán mutatta a kitéjeit. Viszont megmutatta a riporternek a dolgozószobáját. Bly teljesen izgatott volt ettől, valahogy azt képzelte el, hogy majd biztos ilyen óriási nagy kastélyszoba lesz, vagy valami hasonló, de egy nagyon szerény berendezésű kis szoba volt csak. És mutatott neki még egy térképet is, amit fel volt...
Mármint Verne.
Igen, Verne mutatott Blynek, igen, egy térképet, ami fent volt a falon, és ezen a térképen be volt jelölve Phileas Fogg útvonala. Verne fogott egy tollat, és a térképre felrajzolta Bly útvonalát is, így láthatóvá vált a két útvonal közötti különbség. Nem volt igazán ez egy hosszú látogatás, Blynek ugye utaznia kellett tovább, mert el kellett érni egy hajót, úgyhogy Verne sok sikert kívánt neki, és megígérte, hogy figyelemmel követi majd az útját. Amúgy a forrásban volt egy elég érdekes rész erről, hogy hát Blynek, vagy Bly előtt nagyon udvarias volt, meg kedvesek vele, viszont egy barátjának írt levélben azt írta Blyról, hogy a természet nagyon csúnyán elbánt ezzel a nővel, mert hogy ugye nagyon okos, meg rátermett, de az alkata az, hát hogy mennyire nem szép, mert hogy nincs se feneke, se melle. Ezt így leírta. Úgyhogy ez egyébként tök szomorú, hogy...
Én a 19. század.
Hát igen, a 21. sem különbözik szerintem sokszor, viszont ezzel egyébként nem csak ő volt így, mert mind Bly, mind Elizabeth Bisland külseivel nagyon sokat foglalkoztak az újságokban. Tehát... nem tudom, én azt érzem egyébként, hogy a mai világban sincs ez igazán másképp, hogyha egy nő csinál valamit, akkor a külső is egy idő után szóba fog kerülni. De itt abszolút ez volt, tehát az újságban is az öltözködésük, a külsejük, az alakjuk, az arcuk, mindent kiveséztek a cikkekben. És hát Verne is ezek szerint megemlítette egy barátjának, hogy mit gondol Bly külsejéről.
A találkozást magát egyébként a The World intézte el, mert úgy gondolták, hogy jó reklám lehet ez Bly utazásának. Verne először visszautasította a felkérést, de valami miatt végül mégis belement, hogy fogadja a világutazó riporternőt. A The World szerkesztőinek számítása bejött, mert miután címlap sztoriban hozták le a találkozót, megélénkült az emberek érdeklődése Bly sztoria után. Bly és kísérője éjfél előtt értek Calais-ba, ahonnan 2 órával később hajnalban indult az Olaszországba tartó vonat. Ez szintén egy postavonat volt, ráadásul a kor egyik leghíresebbje, az úgynevezett indiai postavonat. Mindössze 21 utasnak volt rajta férőhely, előre meg kellett rávenni a jegyet, és hát bizony ez egy nagyon drága jegy volt, amit meg kellett ráváltani. Csak hogy legyen összehasonlítási alapunk, ez a vonatút, ami Franciaországból Olaszországba vezetett, ez drágább volt, mint a New Yorkból San Franciscóba vezető vasútvonalra váltott jegy ára. Hajnali 1:30-kor indult Calaisból, és az olaszországi Brindisibe érkezett, ahol az Indiába és Ausztráliába küldött postát hajókra tették, és innen már láthatjátok is, hogy miért nevezték ezt indiai vonatnak. A vonat egyébként egy szakaszon a tengerpart mellett közlekedik, de Nellie Blynek pehje volt, és egy ritka ködös nap utazott át Olaszországon, vagyis kb. Semmit nem látott a tájból. Bly november 25-én érkezett Brindisibe, majd egy gyors táviratot küldött a szerkesztőségbe, és felszállt a Victoria nevű gőzhajóra, ami vitte őt tovább kelet felé.
Nézzük meg, hogy mi történt mindeközben Elizabeth Bisland-del. November 14-én szállt fel a Chicagóba tartó nyugati gyorsvonatra, és hát meglehetősen szorongva nézett a jövőbe, mert szinte semmi ideje nem volt arra, hogy felkészüljön erre az útra, és az is zavarta, hogy tudta, hogy nem sokára egy ismert ember lesz, hiszen több újság is lehozta, hogy elindul Nellie Bly ellen a világ körüli versenyen. Chicagóban vonatot váltott, amivel egészen Omahaig utazott, innen pedig egy postai vonattal folytatta az útját. Ez a vonat New Yorkból tartott San Franciscóba, és szintén egy időrekordot készült megdönteni. A szokásos 118 óra helyett 108 óra alatt akarták megtenni az utat a keleti parttól a nyugatiig, és mivel ez egy postavonat volt, hasonlóan, ahogy már az Andris is mondta, ezen a vonaton is menet közben szortírozták a leveleket, az állomásokon pedig cserélték a postát és a személyzetet is. Ez egy elképesztően nagy munka volt, és gyorsan is kellett dolgozniuk, hogy minden levelet összeszedjenek, amit az adott állomáson le kell adni. A vonatközlekedés ebben az időben fénykorát élte Amerikában, és hogy érzékeltessük, hogy mekkora jelentősége volt a vasútnak, van egy sztori. 1883-ig a városokban helyi időt mértek a nap állása szerint, és így több, hát igazából rengeteg időzóna volt. Illinois államban például 27 különböző időzónát tartottak számon, Wisconsinban pedig 31-et.
Tehát ez azt jelentette, hogy mit tudom én, ha Budapesten dél van, akkor gyálon...
És 12 óra 3 perc.
Igen.
Tehát így sok kicsi percnyi eltérés volt, csak hát nyilván ezek összeadódnak egy idő után. És a sokféle idő miatt nagyon nehéz volt meghatározni, hogyha például jön egy vonat, az pontosan mikor fog érkezni, hiszen ahogy ment keresztül a tájon, úgy rengeteg időzónán keresztül ment át egy vonat, és nagyon bonyolult volt megjósolni pontosan mikor érkezik, és az állomásokon sok óra ki volt téve, és ez mutatta így össze-vissza az időt, hogy hol éppen mennyi az idő.
Azt még megértem, hogy egy ilyen helyzetben mondjuk az állomásokon tudják mérni a napállása szerint, hogy mennyi a pontos idő, de aki a vonaton utazik, az mit csinál? Folyamatosan tekeri az óráját?
Hát valószínűleg nem, hanem amikor megérkezik az állomásra, akkor igazítja oda, gondolom. De minden esetre kellett egy megoldás, mert ez így nem igazán volt fenntartható, és a legnagyobb vasúttársaságok képviselői 1883-ban tartottak egy találkozót, és megállapodtak abban, hogy az országot, majd az egész Egyesült Államokat 4 időzónára osztják fel, és ezt rögtön mindenki el is fogadta, innentől kezdve pedig megszűnt a helyi időmérés, és mindenki a vasút órájához igazította a sajátját. És a kontinentális Amerikában azóta is 4 időzóna van, ugye van külön egy Alaszkának és Hawaii-nak is, tehát hogy így összesen 6 van az USA-ban, de magán az észak-amerikai kontinensen 4. Ez csak egy rövid kitérő volt. Szóval Elizabeth végül november 19-én érkezett meg San Franciscóba, vagyis a keleti parttól a nyugatira eljutni több átszállással összesen 4 nap és 15 óra volt.
2 napot töltött a városban, ahol amerikai pénzét angolra váltotta. Ugye itt, ahogy már mondtuk, az angol az elengedhetetlen volt, hogy beutazza a földnek a másik felét, és a pénzváltáson kívül üzent a szerkesztőségébe, majd november 21-én felszállt az Oceanic gőzhajó fedélzetére, ami Japánba, Yokohamába tartott. Elizabeth úti terve a következő volt. Yokohamából vonattal utazik Tokióba, innen gőzhajóval Hongkongba, majd átszáll egy másik hajóra, ami egészen Genováig viszi. Onnan vonattal megy Franciaországba, Le Havre kikötővárosába, ahol felszáll a New Yorkba tartó Le Champagne gőzhajóra. Ezt persze nem ő találta ki, hanem az újság a Cosmopolitan, akinél dolgozott, akik úgy becsülték, hogy Bisland útja így 72 napig fog tartani. Az Oceanic nevű hajó, amivel Bisland utazott, az is nagyon hasonló volt, mint az Augusta Victoria, ugye, amivel Bligh utazott az ellenkező irányba. Az első osztály utasai fényűző körülmények között töltötték idejüket, míg a hajó alsó részén nyomorogtak az emberek. Egyébként itt ebbe az irányba, tehát San Franciscóból Japán irányába főleg kínai vendégmunkások utaztak, akik hazatértek Kínába. Az utazáson volt egy kínai ember, aki egész nap csak feküdt, és láthatóan nagyon beteg volt, és a többiek azt mondták róla, hogy ez az ember gyakorlatilag meghalni megy vissza a hazájába.
Ezekben a napokban mindkét világutazó riporterről jelentek meg cikkek, nem csak a saját újságaikban, hanem a több lap is átvette ezt a történetet, és főleg a kezdeti időszakban abszolút lázban tartott az embereket, hogy két nő versenyez egymással a föld körül. Nellie Bly-ról az idealizált fiatal nőképét festették a cikkekben, egy erős, bátor, független, kedves, kíváncsi, egy szabad szellem. Elizabeth Bislandot pedig leginkább egy értelmiségi, intellektuál hölgynek mutatták be, aki a magasabb társadalmi osztály tagja. És hogy ezt már említettem, hogy mindkettőjükről megjelenő cikkekben az közös volt, hogy nagyon sokat foglalkoztak a nők külsejével. Bislandot klasszikus szépségként mutatták be, ódákat zengtek arról, hogy milyen gyönyörű, míg Blight leginkább csak csinosnak mondták. Természetesen a The World és a Cosmopolitan is tájékoztatta az olvasótáborát a saját riportereik kalandjairól. Viszont itt volt némi eltérés, hogy a The World egy napilap volt, ezért így ők jóval többet tudták promózni Nelly Blight, míg a Cosmopolitan egy havi magazin volt, tehát lényegében csak 2-3 lapszámban tudták megírni a fejleményeket, ezért Bisland sokkal kevésbé volt benne a köztudatban, mint Nelly Blight. A The Worldnél viszont pont az jelentett nehézséget, hogy mivel naponta jelentek meg, nagyon nehéz volt naponta tartalmat gyártani, úgyhogy Nelly Bly igazából csak hetente, két hetente tudott bejelentkezni a távíróirodákban, és akkor is csak szűk szóban tudott írni arról, hogy mi történik vele. Ezért hát itt a szerkesztőségnek nagyon kreatívnak kellett lennie, hogy fenntartsa az olvasók érdeklődését. Volt például olyan cikk, amikor azt írták, hogy fogalmuk sincs, hogy éppen hol jár Nelly Bly, és ez volt a hír.
Micsoda izgalmak.
Hát igen, hogy mondjuk, nem tudom, már sokadik napja hánykolódik a hajón, és senki nem tud róla semmit. Tehát, hogy ilyesmi, hiszen tényleg nehéz volt pontosan beszámolni arról, hogy mi történik vele.
Az Oceanic gőzhajó fedélzetén Elizabeth Bislanddel december 8-án érkezett be a Yokohama-i kikötőbe, azaz 16 napig tartott áthajózni a csendes óceánon. Itt 2 napot töltött, majd tovább utazott Hongkong irányába. Kettejük közül Bislandnak volt lehetősége először igazán várost nézni, úgyhogy ő megnézte Yokohamát és Tokiót is. Az, hogy valaki megnézhette a várost, ahhoz az kellett, hogy az első osztályon utazzon, ugyanis akik az alsóbb osztályon utaztak, tehát a kínai vendégmunkások, ők például nem szállhattak ki a kikötőkben, tehát nekik a hajókon kellett várakozniuk, és amikor Bisland visszatért a hajóra, akkor megtudta, hogy az a beteg férfi, akit korábban említettünk, ő elhunyt. A hajók fel voltak készülve az ilyen esetekre, egy tucat koporsót is szállítottak, a hajóorvosnál pedig volt balzsamozószer, így ha egy ember meghalt az úton, akkor megtették a kellő intézkedéseket, és így szállították tovább a szárazföldig.
Térjünk vissza Nelly Blyhoz, aki november 25-én hajozott ki Olaszországból a Victoria gőzhajó fedélzetén. Ez a hajó Egyiptomba tartott. Az út elég kellemetlenül indult Bly számára, ugyanis az első reggelen arra ébredt, hogy nagy mennyiségű víz ömlik rá, mert mint kiderült, nyitva hagyta a kabinjában az ablakot, és egy matróz, aki reggel felmosott, kilocsantotta a vizet, a felmosó vizet, ami hát az ágyban fekvő Nelly Blight találta el. Az incidens után pedig újabb kellemetlenség érte őt, mert a Victoria fedélzetén gyorsan elterjedt a hír, hogy egy fiatal amerikai nő egyedül utazik, és szányra kelt a pletyka, hogy Blight egy gazdag örökös nő. Innentől kezdve pedig elkezdték őt megrohamozni a férfiak mindenféle házassági ajánlattal. Hát egyértelműen az anyagi haszonszerzés reményében, amit Nelly Bly megelégelt, és az egyiküknek azt mondta, hogy ő nemhogy nem egy örökös, de egyenesen szegény, és csak a rossz egészsége miatt utazik, mert az orvosai szerint jót tesz neki a levegőváltozás, az útra pedig úgy kellett összekoldulni a pénzt a különféle támogatóktól. Ez az utolról teljesen megdöbbent, és elmondta másoknak is, hogy mit hallott Blytól, ami persze ismét csak elterjedt a hajón, és érdekes módon ezután már senki nem érdeklődött Blight kegyei után.
Én nem is értem, hogy hogyan terjed el egy ilyen idióta pletyka. Tehát honnan jön valakinek az ötlet, hogy meglát egy ilyen fiatal nőt, és akkor így odasúgja mellette lévőnek, ez egy gazdag örökös nő.
Szerintem úgy, hogy valószínűleg szerintem ő egy gazdag örökös nő, még a következő is úgy adja át, hogy valószínűleg egy gazdag örökös nő, és a harmadik már készténként kezeli, és akkor innentől kezdve már el is terjedt.
És nem látták, hogy kevés csomagja van? Nelly Bly gyakorlatilag egy backpacker volt.
Ez nem tűnt fel nekik. Na mindegy, elérték Egyiptomot, ahol feltankoltak szénnel, majd tovább utaztak át a Suezi csatornán, ahol csak nagyon lassan tudtak haladni, mindössze 6 csomós sebességgel, mert ez volt a szabály, annak érdekében, hogy a hajók ne keltsenek nagy hullámokat, hogy nehogy kárt tegyenek a kiépített homokos falakban. Így a Suezi csatornán egy egész napig csordogáltak lefelé, végül pedig a Vörös-tenger bejáratánál horgonyoztak le éjszakára. Ezen a vidéken a gőzhajókat mindig megkörnyékezték a koldusok és az árusok. A koldusok azért könyörögtek fel hangon, hogy dobjanak le a fedélzetről némi pénzt, az árusok pedig csónakra szálltak, és hogyha látták, hogy kikötött egy hajó, akkor hát így körbevették a csónakokkal a hajót, és felhangon reklámozták, hogy próbálták eladni a mindenféle portékájukat. Jemenbe vitt az útjuk, amit december 2-án értek el, és itt Neri Bly örömmel konstatálta, hogy az előzetes számításokhoz képest egy nappal jobb időt futottak. 18 nap alatt meg is tette a teljes útvonal egyharmadát. A következő állomás pedig Ceylon szigete volt, ami ugye mai nevén Sri Lanka. Itt pedig egy másik gőzhajóra kellett átszállnia, amivel tovább utazik majd Hongkongba. És már itt az eddigi megtett útja alatt is megállapította Nellie Bly, amit a későbbi évben még inkább fog látni, hogy az angol utasok nagyon kiváltságos helyzetben vannak, vagy hát ugye voltak, mert eleve angol gőzhajókon utazhattak, angol hotelekben szálltak meg a világ számos pontján, gyakorlatilag mindenhol beszélték a nyelvüket, tehát a hotel személyzet, de még az utcai árusok is sokszor beszéltek ilyen alap angol mondatokat, és mindenhol elfogadták az angol pénzt, ellenben ő nem sokra ment volna az amerikai bankjegyekkel, és egyébként Bly-nál voltak is amerikai bankjegyek, hogy tesztelje, hogy az mennyire piacképes, de hát mindenhol falagba ütközött, azt nem igazán fogadták el sehol. Bly eleve ellenszenvvel viseltetett az angolok iránt, de azt nagyon tiszteletre méltónak találta, hogy az angolok büszkék a nemzetükre és a királynőjükre is.
Bly egyébként ekkor még nem tudta, hogy Bisland is versenyben van. Bisland december 15-én érkezett meg Hongkongba, és jelenállás szerint egy napnyi előnye volt Bly-jal szemben. Bisland öröme azonban nem tartott sokáig. Úgy volt, hogy az érkezése után pár nappal a Prussian nevű gőzhajóval utazik tovább egészen Genováig, de a kikötőben arról értesítették, hogy a gőzösnek eltört a hajó csavarja, ami miatt napokig kellett várakozzon, mire szereztek hozzá alkatrészt, hogy kicseréljék azt. Egyébként a korban ez egy elég gyakori baleset volt a gőzhajóknál, ami sokszor jelentős késésekhez vezetett. Bisland ekkor felkeresett egy utazási irodát, ahol azt javasolták neki, hogy egy angol postahajóval a Thames-el utazzon Ceylonig, majd onnan a Britannia nevű hajóval Franciaországba. A postahajó, amivel így utaznia kellett, az jóval lassabb volt, mint az a hajó, aminek eltört ugye a lapátja, viszont ez a hajó 3 nappal korábban indult el Hongkongból, úgyhogy abban reménykedett Bisland, hogy a hajó lassúsága ellenére is tudja tartani a kitűzött tervet. Bislandot teljesen lenyűgözt egyébként a kelet, mind Japánban, mind Hongkongban nagyon jól érezte magát, ellentétben Nellie Bly-jal, amint azt hamarosan megtudjuk.
Eközben a The World New York-i szerkesztőségében továbbra is azzal küzdködtek, hogy tudósítaniuk kéne Bly útjáról, de semmit sem tudnak, hogy merre jár. Viszont nagyon kreatívan kitaláltak egy játékot, az olvasók megtippelhették, hogy Bly percre pontosan, sőt másodpercre pontosan, mikor fog visszatérni New Yorkba, vagyis hát igazából pontosabban New Jersey-be. Az újságban minden nap közzétettek egy szelvényt, amit ki kellett vágni, ki kellett tölteni és beküldeni a szerkesztőségbe. A játék fődíja pedig egy európai körutazás volt, amit az nyerhetett meg, aki a legpontosabban tudta megtippelni az érkezés időpontját. Ezzel az ügyes húzással sikerült fellendíteni a lapforgalmát. Az első nap után 100 000 beküldött szelvény érkezett a szerkesztőségbe. A tippelős játék első hetében pedig 300 000 példánnyal többet adtak rá az újságból, mint az azt megelőző héten. Voltak egészen meredek olvasói üzenetek is, például egy férfi egy 20 oldalas levélben fejtegette, hogy szerinte mikor érkezik majd haza Bly, még egy látnokhoz is elment, hogy ezt kiderítse, ő 100 napra tippelt. Volt egy nő, aki pedig verseket írt Blyról, és ezeket beküldte a szerkesztőségbe. A tippelős játék további előnye volt, hogy fellendítette az érdeklődés Bly útja iránt, egyre többen drukkoltak neki, a bátor, független amerikai lánynak. A téma népszerűségét meglovagolva egy ruhacég például kihozott egy kollekciót Nelly Bly névvel, úgyhogy abszolút sikeres volt ez az ötlet, és hát ugye csak az eredeti újságból kivágott szelvények voltak érvényesek, úgyhogy így előfordult, hogyha mondjuk valaki nagyon lelkes volt a játék iránt, akkor egy adott napi magazinból akár több példányt is megvett.
Hmm. Egyébként számomra itt az érdekes, hogy nyilván minél később tippelsz, annál jobban tudsz tippelni. Tehát ha Európában járt még Bly, akkor nyilván pontotlan volt a tipped, de hogyha már San Franciscóban partra szállt, akkor már sokkal pontosabban meg tudtad tippelni mondjuk a napot.
Igen, itt ezt most nem részleteztem, de az volt a szabály, hogy hát ugye nyilván az nyeri meg, aki a legpontosabban tippel, vagy esetleg el is találja, de hogyha több ugyanazon, vagy azonos tipp érkezik, akkor az fog számítani, ki küldte be korábban. Úgyhogy ez motivált az embereket arra, hogy minél többet, vagy minél hamarabb küldjék be a tippjéket. Szóval ügyesek voltak ennél a szerkesztőségben. Blája közben december 8-án megérkezett Ceylon szigetére. Egészen ideig semmi gondja nem akadt az ütemterv tartásával, itt azonban várakozni kényszerült. Az Orientál nevű gőzhajóval kellett tovább haladni a Hongkongba, de ez a hajó bevárta a Kalkuttából érkező postahajó utasait és a postát is, ez a hajó pedig napokat késett, így Bly az útja során először hátrányba került Phileas Foggal szemben. A fejleményeket megüzente a szerkesztőségbe is, a The World másnapi számában pedig már azt olvashatták a New Yorkiak, hogy a hajó késése miatt tehet, hogy Bly útja 81 napra jön majd ki, vagyis esélyes, hogy nem sikerül megdöntenie Phileas Fogg idejét.
És itt a tippelők meg is köszönték, hogy leírták, hogy 81 nap, és akkor gyorsan gondolom mindenki módosította az addigi tippjén.
Hát igen, de ugye itt azt kellett megtippelni percre, vagy másodpercre pontosan mikor, úgyhogy meg egyébként azért ügyes volt ez a szerkesztőség, mert ezzel nyilván hozott magának pár tippet még. Na de vissza Blyhoz, aki napról napra egyre idegesebb lett, mert ez a postahajó csak nem akart feltűnni a láthatáron, és végül az 5. várakozással teli nap után tudtak elindulni, de ekkor már Bly nagyon el volt maradva az ütemtervtől, és már csak a szerencsében és a kedvező időjárásban bízhatott, hogy sikerül majd behozni ezt a lemaradást.
Ezekben a napokban Nelly Bly és Elizabeth Bisland is hajóval utazott, és december 3. hetében valahol a dél-kínai tengeren keresztezték egymás útját, anélkül, hogy ezt tudták volna. Nelly Bly Szingapúrban vásárolt magának egy majmot, amiről később azt mondta mindenkinek, hogy egy fejedelemtől kapta ajándékba, tehát magyarán hazudott.
Hát füllendett.
Szegény állatot magával cipelte az úton, a hajó személyzetének legnagyobb bánatára, ugyanis a majom nem viselte jól, hogy elszakították az otthonától, és elég agresszív volt. És amikor te ezt a részt olvastad a forrásban, akkor emlékszem, hogy eléggé fel voltál háborodva, hogy Nelly Bly milyen undok módon bánik a majommal, egyrészt hazudizik róla, másrészt...
Hát gyakorlatilag a hajó személyzet gondjára bízta ezt az állatot.
Tehát ilyen hóbortból elvitte, hogy aztán két nappal később inkább odaadja a matrózoknak?
Nem, magával cipelte végig az útja során, csak hát nem ő volt az, aki gondoskodott róla, hanem a személyzet. Én mindesetre megsajnáltam a majmot.
Nem a majom volt egyébként az egyetlen furcsa utas a hajón, amivel Bly utazott. Blyt kiszúrta magának egy férfi, aki gyakran követte őt, és az egyik este, amikor Bly felment a fedélzetre, a férfi is utána ment, és rajtuk kívül nem volt senki a környéken, és ekkor a férfi arról kezdett beszélni Blynak, hogy az élet értelmetlen, és milyen jó lenne kiugrani a hajóból a hullámsírba, és ezután felajánlotta Blynak, hogy átöleli őt, és ugorhatnak együtt.
Milyen nagyszerű ajánlat.
Bly szerencsére ekkor megjelent a személyzet egyik tagja, akinek oda kiáltott, hogy jöjjön és kísérje be. Bly az eset után nem ment fel többet egyedül a fedélzetre, de fura lakokkal találkozott még. Egyik nap egy társasággal arról beszélgettek, hogy milyen csodálatos ez a hajó, mire egy addig hallgatag nő megígyezte, hogy hát igen, csak elég kényelmetlen a mentőmellényekben aludni, és mint kiderült, ez a nő azt hitte, hogy a hajókon ez egy protokoll, hogyha lefekszel aludni, akkor legyen rajtad a mentőmellény. Úgyhogy ő minden egyes este úgy feküdt le, hogy rajta volt a mentőmellény.
Az Oriental december 23-án érkezett meg Hongkongba, méghozzá rekordsebességet döntött, így Bly nem csak, hogy behozta a több napos lemaradást, de két nappal korábban érkezett ide, mint ahogy az az ütemtervben volt. És ennek amúgy nem mindenki örült, volt egy utas, aki beperelte emiatt a hajótársaságot, mert szerinte nem volt fair, hogy hamarabb érkeztek Hongkongba, és emiatt neki több napra kellett szállást fizetnie, mint ahogy azt tervezte. Bly tetszését ellenben Elizabeth Bislandel nem nyerte el Hongkong mindent, a házakat, az utakat, az embereket, mindent nagyon koszosnak talált, és alig várta, hogy tovább utazzon. Be is ment egy utazási irodába, hogy megérdeklődje, hogy mikor indul a következő hajó Japánba, ahol megkérdezték tőle, hogy ki ő, és amikor megmondta, akkor volt egy ilyen kis felbojdulás, és hát Bly nem értette, hogy mi van, mire az ügyintéző ilyen részvételesen, vagy hát kicsit szomorkásan nézett rá, és azt mondta, hogy el fogja veszíteni a versenyt. Mire Bly visszakérdezett, hogy hát hogy érti ezt, hamarabb érkezett Hongkongba, mint ahogy ugye számították, és az ügyintéző ekkor mondta el Blynak, aki hát ugye így tudta meg, hogy rajta kívül más is éppen világkörüli úton van, és méghozzá, hogyha minden így halad tovább ebben az ütemben, akkor a másik nő fogja megnyerni a versenyt. Ráadásul az utazási iroda munkatársai azt mondták, hogy még napokat kell Hongkongban töltenie, mert csak napokkal később indul hajó Yokohamába, és ráadásul még ott is várakoznia kell, mire fel tud szállni egy San Franciscóba tartó hajóra. Bly először kétségbe esett, de aztán összeszedte magát, és kijelentette, hogy egyrészt ő nem versenyez senkivel, csak az idővel, és hogyha valaki utánozza őt és megkerüli a földet, akkor az az ő dolga, mert Blyt ezt nem érdekli. Másrészt a meccset még nem fújták le, és elhatározta, hogy bármi áron, de eléri a kitűzött célt, ami amúgy 75 nap volt, tehát a Word szerkesztőségében úgy számolták, hogy 75 nap lesz az egész út.
Bislandel közben elérte Szingapúrt, majd tovább utazott Penang irányába.
Vele egyébként sokkal kevesebbet foglalkozott a forrásunk, emiatt így mi is, pedig amúgy számomra sokkal szimpatikusabb volt, mint Bly, mert az ő visszaemlékezése alapján az lejön, hogy ő tökre élvezte az utazást, és nyitott volt a távoli kultúrákra. Nekem az volt a benyomásom, hogy sokkal inkább, mint Nelly Bly. És ugye az egész versenyre hát nem is ő akart jelentkezni, tehát nem akart ő mástól elvenni a dicsőséget. Nem volt szerintem ebben a lányban semmilyen rossz szándék. És nem tudom, nekem valahogy így szimpatikusabb volt, mint Nelly Bly, habár nyilván Nelly Bly is vitathatatlanul egy nagyon merész és bátor lány volt. Tehát egyébként Bisland útja egészen eddig egész zökkenőmentes volt, de később még fogunk róla beszélni bővebben is, hogy mi történt vele, mert azért volt pár érdekes dolog.
Bly eközben Hongkongban tartózkodott, és mivel várakoznia kellett, úgyhogy úgy döntött, hogy kihasználja a helyzetet, és körülnéz kicsit Kantonban, ahol befizetett egy vezetett túrára. A csoport hajóval utazott Kantonig, ami egy öbölnek a belsejében van, és ugye ma Kínához tartozik, és itt Bly egy egészen furcsa közlekedési eszközt választott, vagyis hát legalábbis ahova befizetett ilyen vezetett túra, ott úgy biztosították ezeknek az embereknek az utazást, hogy olyan hordszékekre tették fel az utazókat, amiket emberek cipeltek. Tehát mint én ezt kb. Úgy képzelem el, mint ezek a régi trónszékek, amik két tuskón állnak, és a rabszolgák a vállukon cipelik gyakorlatilag azt, aki utazik ezen az ülésen. Bly az utazás alatt észrevette, hogy az egyik hordár számára nagyon kényelmetlen a cipelés, mert a szék rúdja a nyakánál nagyon nyomta láthatólag a férfit, ezért Bly az egész utazás alatt, ameddig ezen a széken cipelték, addig mozdulatlanul ült, hogy ne okozzon több szenvedést ennek az embernek, így viszont neki, azaz Blynak görcsöltek be az izmai. Kantonban is felismerhető volt a britek kézlenyomata. Az ide települt angolok a saját országukban megszokott épületeket és utakat építették ki. Ahogy már mondtuk, Blight nagyon dühítette a brit gyarmatosítás, és kicsit irigykedett az angolokra, hogy a világ minden pontján ki van tűzve a zászlójuk. Amikor meglátta a kantoni amerikai nagykövetséget, amire ki volt tűzve az amerikai zászló, akkor hát a visszaemlékezése szerint nagyot dobbant a szíve, hiszen New York óta nem látta már a nemzeti lobogót. Lekapta a kalapját, és a csoport döbbenetére odaszólt nekik, hogy már pedig vegyék tudomásul, hogy ez a leggyönyörűbb zászló, és aki más mond, azt kész megverni.
Erre egyébként szerencsére nem került sor, mert senki nem mondott semmit.
Mert valószínűleg nem értették. Vagy pedig a fickónak annyira fájt a nyaka. Ja, lehetséges. Inkább úgy voltak, hogy hagyjuk ezt a nőt.
Ezután a csoportvezető egy nagy térre vezette őket, ami, mint kiderült, egy kivégző hely volt. Itt most, hát nem tudom, jó szólunk, hogy ez most durva lesz. Bly látta, hogy a föld vértől volt vörös, és az idegenvezető elmondta, hogy hát igen, előző nap 11 embert kivégeztek ott. Megtudták, hogy évente körülbelül 400 bűnözőt végeznek ki kantonban, a férfiakat legtöbbször lefejezik, a nőkre azonban kegyetlenebb halál vár, mert gyakorlatilag élve feldarabolják őket egészen addig, amíg el nem véreznek. És hogyha ez nem lett volna elég sokkoló, az idegenvezető megkérdezte a csoportot, hogy akarnak-e látni néhány levágott fejet, mire Bly mondta, hogy hát persze, és erre tényleg mutattak nekik egyet. Itt a kivégzőtér mellett, ennyi volt a durva rész. Itt a kivégzőtér mellett volt a börtön, ahol nyitva volt az ajtó, látták a rabokat, és hát látták, hogy a raboknak a nyaka köré egy ilyen fogallért, vagy fogallérokat erősítettek, amik miatt nem tudtak lefeküdni a földre, és annyira kényelmetlen volt, hogy aludni sem tudtak, így gyakori volt, hogy hát sokan meghaltak a cellában, egyszerűen azért, mert nem tudtak aludni. És Bly látta, hogy mindegyiküknek a szeme zavaros és üres, annyira ki voltak merülve már ezek az emberek, és emiatt nem kellett gyakorlatilag bezárni az ajtókat, hiszen nem tudtak elmenekülni. Ebben az épületben üzemelt egy kínzókamra is, valamint egy tárgyalóterem, és a hát, városnézőcsoport láthatta a bírókat, amint éppen szünetet tartanak és kártyáznak, és közben ópiumot szívnak. Nellie Bly a karácsonyt Hongkongban töltötte, majd december 28-án felszállt az Oceani gőzhajóra, pont arra, amivel Bisland utazott San Franciscóból Yokohamába, és hát most ugye neki is, Nellie Blynek is Yokohama volt a célja, ahova a terv szerint január 2-án érkezik majd meg.
Eközben Elizabeth Bisland elérte Ceylont, majd január 8-án Jement. Ellentétben Bly-jal ő teljesen odáig volt a britekért. Gyerekkorában sok angol regényt olvasott, tetszett neki az angol akcentus, és nagyon felnézett rájuk, amiért meghódították a félvilágot. Nellie Bly január 7-én hagyta el Japán partjait, egy hosszú út várt rá a csendes óceánon, az Oceanic fedélzetén. Az Oceanic akkor egyik leggyorsabb hajója volt, a kapitány arra tippelt, hogy január 20-án érkeznek majd meg San Franciscóba, ám az időjárás nem volt annyira bizalomgerjesztő. Az út negyedik napján feltámadt az erős szél, és szakadni kezdett az eső. Ahogy teltek a napok, a vihar egyre erősebb lett, és félő volt, hogy Bly rekordkísérlete is kudarcba fulladhat, mert nem tudták tartani a tervezett tempót. Bly talán először gondolt bele abba, hogy mi van, ha nem sikerül. Ekkor azt mondta, hogy ha elbukja, akkor soha többet nem megy vissza New Yorkba, mert nem bírná elviselni azt a szégyent. A tengerészek között elterjedt a szóbeszéd, itt zárójelben hozzáteszem, hogy úgy látszik, a hajókon utazók rendkívül babonások és pletykások voltak. Tehát a tengerészek között elterjedt a szóbeszéd, miszerint a bibliai Jónás esetéhez hasonlóan lehet valaki a hajón, aki miatt ennyire rossz az idő. Nellie Bly majmát tették meg bűnbaknak, és többen bele akarták hajítani az állatot a vízbe. Még Bly is elbizonytalanodott, és kikérte a kapitány véleményét, aki szerencsére kijelentette, hogy ez badarság, így a majom megúszta a babonás emberek bosszúját. A gőzhajók kapcsán érdemes szót ejtenünk azokról, akiknek köszönhetően ment a hajó. A szénrakodók munkája nagyon nehéz volt, fejenként 2 tonna szenet lapátoltak naponta, és csak pár perc pihenőt engedélyeztek számukra munka közben. Egy műszak 4 órás volt, ezt követte 8 óra pihenés, és kezdődött előről a munka. Tehát rendkívül nehéz munkájuk volt, és mindezt extrém hőségben és forróságban kellett végezniük a kazántérben, ahol többször előfordult, hogy valaki annyira nem bírta elviselni ezt a hőséget, hogy egyszerűen felszaladt a fedélzetre, és belevetette magát a vízbe, ahonnan a legtöbbször nem is tudták kimenteni az illetőt.
Elizabeth Bisland január 16-án érkezett meg Olaszországba, a Brindisibe, ahonnan azzal az indiai postavonattal tervezett tovább utazni Franciaországba, amin Nellie Bly utazott, ugye, most már hónapokkal korábban az ellenkező irányban. Küldött egy táviratot a Cosmopolitan szerkesztőségébe, ahol nagy volt az öröm, mert biztosak voltak benne, hogy Bisland meg fogja nyerni a versenyt. Számításaik szerint ugyanis nagy volt rá az esély, hogy ugyanaznap érkeznek meg majd New Yorkba, tehát hogy Bisland és Bly nagyjából egy időben futnak majd be, de Bisland ugye órákkal később indult el, így hogyha kevesebb, mint 9 óra van kettőjük érkezési ideje között, akkor gyakorlatilag Bisland nyeri a versenyt. Bisland az indiai postavonattal Villeneuve-ig tervezett menni, ahol az volt a terv, hogy vonatot vált, Párizsba utazik, majd ott egy újabb vonattal Le Havre-ba megy, ahol a Le Champagne gőzhajóra száll át. Sajnos az indiai postavonat késésben volt, ami veszélyeztette a tervet, és leginkább a gőzhajó indulása volt problémás. A Cosmopolitan szerkesztősége a háttérben igyekezett elérni, hogy a hajó megvárja Bislandet, ennek érdekében pedig még fizetni is készek voltak a hajózási társaságnak. Amikor Villeneuve-be értek, már éjszaka volt. Bisland leszállt a vonatról, az állomás teljesen kihalt volt, csak egyetlen férfi volt ott, aki rávárt. Oda ment Bislandhez, és bemutatkozott, hogy ő a Thomas Cookenson, a kor legnagyobb utazási irodájának egy munkatársa. És azt mondta Bislandnek, hogy sajnos rossz hírt kell közölnie, mert bárhogy próbálták elérni, a La Champagne nem fogja megvárni Bislandet, mert révén, hogy postahajóként is működik, muszáj tartani az ütemtervet. Nagyon sajnálja, de sok sikert Bislandnek, mondta, és ezzel eltűnt. A férfi azonban nem mondott igazat, mert a hajó igenis várt Bislandre. A Cosmopolitan szerkesztősége $2000 fizetett a hajótársaságnak, és még a francia kormánnyal is felvették a kapcsolatot, mert ugye a posta az a kormányhoz tartozott, vagy valamilyen állami szervezet volt, úgyhogy velük is egyeztettek, és a hajó 3,5 órán keresztül várt Bislandre, aki azonban soha nem érkezett meg, így végül hát nélküle indultak útnak. Az pedig, hogy a férfi miért mondott valótlanságot, és egyáltalán ki volt ő, az soha nem derült ki. De Bislandnek semmi oka nem volt arra, hogy ne higgyen neki, hiszen ez az utazási iroda volt a kor leghíresebb irodája, és abszolút hiteles volt, hogy a férfi tud az ő terveiről, szóval hát nagyon szomorú volt, hogy ez a helyzet, és végül visszaszállt a postavonatra, és egy B-tervet választotta a továbbutazást illetően. Visszaszállt a vonatra, amivel egészen Calais-ig utazott, majd ott egy Angliába tartó hajóra szállt fel. Azonban a bal szerencse ide is követte, mert lekésett egy hajót, így ismét módosítania kellett a tervet. Végül Írországba hajózott, és ott tudott felszállni egy New Yorkba tartó gőzhajóra. Ekkora már a reményei, hogy megnyerheti a versenyt Blyval szemben, teljesen szétfoszlottak. Egészen addig, ahogy mondtuk, nem igazán járt őt át a versenyszellem, inkább élvezte az utazást és a kisebb kalandokat, nagyon élvezte azt, hogy sokféle tájat lát, és még az embereket is nagyon érdekesnek tartotta. Most viszont ezen a ponton rászakadt az, hogy ez mind hiába volt, és hát elég szomorúan vette számba, hogy hogyan alakulhatott volna másképp a dolog. Ráadásul az a hajó, ami New Yorkba vitte, egy lassú gőzhajó volt, és nem igazán volt más választási lehetősége, mert napokig nem indult másik, csak ez a lassú hajó. Amikor pedig végre elindultak, akkor a sors adott neki egy újabb pofont, mert egy évek óta nem látott rossz időjárás alakult ki az Atlanti óceánon, úgyhogy ez tovább lassította az utazást.
Tehát gyakorlatilag, hogyha összefoglalom, akkor Bislandet egy férfi átverte, úgymond hazudott neki, és emiatt sorozatosan lekésett mindent, és teljesen más ütemtervet kellett kitalálni, ami sokkal lassabb volt, mint az eredeti.
Igen, viszont az, hogy miért mondta a férfi ezt, hogy nem bár rá a hajó, ezt nem derült ki. Tehát nem derült ki az, hogy esetleg ő kapott valakitől egy téves infót, vagy pedig ez az ő kitalációja volt, ezt már soha nem tudtuk meg.
Nelly Bly-nak is eközben meggyűlt a baja az időjárással. Habár egy napos késéssel érkezett San Franciscóba, ott az a hír fogadta, hogy egy hatalmas hóvihar miatt járhatatlan a New Yorkba tartó vasúti vonal, sőt, Amerika nyugati részén lehetetlen a közlekedés a hó miatt. Bly alig akart elhinni, hogy miután már majdnem körbeérte a földet, és saját országába érkezett, akkor kerül legnagyobb veszélybe a rekord kísérlete. Egy lehetősége maradt, délnek kellett tartania, hogy kikerülje a havazást, és a The World szerkesztősége segített is neki ebben, és intéztek neki egy külön vonatot. És itt ezt a műveletet sokan kritizálták, mert az újság végig azt hangsúlyozta, hogy Bly mint hétköznapi ember utazik, és csak is olyan járműveket vesz igénybe, ami mindenki számára elérhető, de a rendkívüli helyzetre való tekintettel meg kellett szegniük a saját szabályukat, és egy külön vonatot intéztek Blynak. Bly vonatútja hosszú, ám annál örömtelibb volt. Először is San Franciscóban értesült róla, hogy Bisland viharba keveredett az Atlanti óceánon, ami jelentősen lassította a haladását, ő pedig tudta, hogy ha minden jól megy, akkor napokon belül New Yorkba ér. A The World is napról napra beszámolt a fejleményekről, a híreket több más lap is átvette, így Amerika szerte szurkoltak Blynak, akit sokan már celebként ünnepeltek. Ahogy haladt kelet felé, Bly egyre több állomáson tapasztalta, hogy az emberek kimennek és megnézik a vonatot, amin utazik, csak hogy integethessenek neki. Egyre nagyobb tömegek várták az állomáson, sokan ajándékot is adtak a világutazó riporternek, sőt, még sokan dalokat is énekeltek neki az állomáson. Bly személyes útja és várható sikere felébresztette az emberekben az amerikai büszkeséget, és ezt az utat mindenki amerikai dicsőségként könyvelte el.
Igen, ahogy olvastam, így kicsit ilyen hasonló érzésem volt, mint sok amerikai filmnél, hogy amikor történik valami, tehát egy ember véghez visz valami egyszerű dolgot, akkor mindenki lengeti az amerikai zászlót, és az amerikai emberekről zengenek ódát, tehát itt is Nelly Bly egy abszolút egy ilyen amerikai nő ideálként szerepelt az újságokban, ahogy ezt ugye már korábban említettük, úgyhogy tényleg így az utazása vége az ebben a hangulatban telt. A The World 1890. január 23-án adott ki utoljára olyan újságot, amiben volt kupon a tippelős játékhoz, mert korábban azt ígérték, hogy addig lehet tippelni, amíg Bly Chicagóba ér, ez pedig másnap január 24-én érkezett el.
És itt akkor látszódik is, hogy aki 23-án tippelt a 24-ére, annak azért jóval könnyebb volt a helyzete.
Hát valószínűleg igen. De gondolom, hogy aki látta, hogy a korábbi tippjei rosszak, azok vagy, az vagy elengedte a dolgot, vagy pedig vett egy újabb újságot, és akkor tippelt egy újat. Szóval itt már úgy tűnt, hogy semmi sem állíthatja meg Blyt, és mivel Bisland hajója még mindig valahol az Atlanti óceánon küzdött a viharra, igazából senki nem tudta, hogy hol van, ezért úgy tűnt, hogy a meccs az el van döntve. Bly közben vonatot váltott, és miközben utazott ugye New Jersey irányába, időnként riporterek is felszálltak hozzá a vonatra, és kértek tőle egy interjút, majd leszálltak, és ugye ezt az interjút legépelték, és küldték a szerkesztőségekbe. Az egyik interjúban Bly odaszúrt Bislandnek, azt állította, hogy csak Yokohamában értesült arról, hogy a másik nő is versenyben van. Ugye itt kicsit feldített, mert igazából Hongkongban tudta ezt meg. És azzal vádolta meg Bislendet, hogy ő, vagy pedig a Cosmopolitannél valaki le akarta fizetni az Oceanic hajós kapitányát, hogy késve érjen partot San Franciscóban, mint Bligh. Amire egyébként nem volt semmilyen bizonyíték, sőt korábban Bligh is azt nyilatkozta, hogy a hajós kapitány mindent megtett azért, hogy a vihar ellenére a leggyorsabban érhessék el amerikai partjait, szóval ez kicsit ilyen kicsinyes bosszúként, tehát ez ilyen kicsinyes bosszúnak tűnik utólag. Eközben a The World szerkesztősége egyre izgatottabban várta haza a riporterüket. Megbíztak három hivatalos időmérőt, olyan embereket, akik atlétikai versenyeken szokták mérni az időt, hogy legyenek ott, és amikor Nelly Bligh leszáll a vonatról, és mindkét lábával megérinti a New Jersey pályaudvar talaját, akkor nyomják meg a stopperüket. Az órákat korábban összeegyeztették, így azok másodpercre ugyanazt az időt mutatták. Hogyha három órából kettő ugyanazt mutatja, akkor az lesz a hivatalos eredmény. Ha viszont mindhárom óra mást mutat, akkor az lesz a befutó idő, amelyik középen van. Összesen több mint 600 ezer szelvény érkezett be a szerkesztőségbe, szóval tényleg az embereket foglalkoztatta ez a dolog, és hát az újságnál igencsak nagy munka elé néztek, hogy ezt mindet átnézzék és átválogassák. 1890. január 25-én Nelly Bligh több ezres tömeg várta a pályaudvaron. Óriási ováció fogadta a begördülő vonatot, egy férfi felemelt egy kendőt, és amikor Bligh mindkét lába a földön volt, akkor lecsapta, és felkiáltott, hogy most, tehát kicsit mint egy Forma 1-es versenynél a kendőlengetés, vagy nem tudom pontosan mi a hivatalos neve, mert nem nézek Forma 1-et, de tudjátok, mire gondolok. Biztos nem kendőlengetésnek hívják, de értitek. Szóval, amikor meglengedték ezt a kendőt, a stoppermérők, vagy az időmérők lenyomták a stoppert, és a hivatalos idő, így összesen az utazás ideje 72 nap, 6 óra, 11 perc és 14 másodperc lett, amivel Bligh világrekordot döntött, előtte ugyanis senki nem utazta még körbe ilyen rövid időn belül a Földet. Jules Verne is elismerését fejezte ki Bligh-nak, akinek a neve örökre bevésődött az amerikaiak emlékezetébe. És egyébként elég érdekes, vagy nem tudom tényleg, hogy mennyit változik a világ. Hát jó, mondjuk azért nem annyira rövid idő alatt, de most már valószínűleg 24 órán belül meg lehet ezt tenni, ezt a távolságot. Jó, nyilván jó átszállással, tehát hogyha egyik képről átszállsz a másikra, de azért nagyon durva, hogy mekkora különbségek voltak.
És mi történt Elizabeth Bislendel? Szegényt eléggé megviselte a hajót, szinte végig viharban hánykolódott az óceánon, és ő 1890. január 30-án érkezett meg New Yorkba, azaz összesen 76 nap, 16 óra és 10 perc kellett ahhoz, hogy megkerülje a Földet, vagyis ő maga is megdöntötte Phileas Fogg rekordját, de mivel Bligh napokkal korábban befutott, az ő utazása már nem számított annyira nagy dicsőségnek. A kikötőben nem is várt rá akkora tömeg, mint Bligh-ra, csak néhány száz fő áldogált a parton, köztük Bisland testvére, aki könnyes szemmel ölelte át a nővérét. Bisland tőle tudta meg, hogy Bligh nyerte meg a versenyt, ezt mondta neki. Megelőzött téged, de te is nagyon ügyes voltál.
Hát ez akkor valószínűleg nem volt túl vigasztaló.
Hát ez borzasztó hangzik.
Egyébként tényleg ügyes volt, tehát igazából ez is egy rekorddöntés lehetett volna, vagy hát abszolút megelőzte Phileas Foggot, tehát sikerült az, amiről sokan azt gondolták, hogy lehetetlen, de hát így másodikként sajnos már nem szólt akkor ezt a dolog.
És mindez valószínűleg amiatt a férfi miatt?
Nem, egyébként nem. Mert kiderült, hogyha elérte volna azt a francia gőzhajót, ami ugye várt rá, de végül ugye nélkül indult el, akkor sem sikerült volna megelőzni a Nelly Bligh-t, akkor január 27-én érkezett volna meg a New York-i kikötőbe, tehát így is két nappal később, mint Bligh, csak hát ugye nem lett volna annyira nagy kettőjük között a különbség. A Cosmopolitan szerkesztője nem túl elegáns módon Bislendet hibáztatta azért, mert csak második lett. azt nyilatkozta, hogy a riporter tapasztalatlansága és hibás döntései vezettek a vereséghez, pedig erről egyébként abszolút nem biszlent tehetett. Inkább tényleg egy sors szerencsétlenség jött össze, kezdve azzal, hogy Hongkongban a kinézett hajónak eltört a hajó csavarja. Majd ugye jött a téves info arról, hogy nem várja meg őt a Franciaországba tartó hajó. Viszont, ahogy ugye most mondtam, akkor se lett volna első, hogyha eléri ezt a hajót, és itt igazából inkább a Cosmopolitan szerkesztője kalkulált rosszul, mert ő azért indította el nyugati irányba a riportert, mert szerinte így több esélye volt, vagy valahogy úgy számolta, hogy így nagyobb eséllyel lesz ő a befutó, viszont Bislennek pont emiatt januárban kellett átkelni az Atlanti óceánon, ami télen sokkal nehezebb és lassabb volt, mint novemberben, és Bligh ugye novemberben tette meg ugye ezt az utat, amikor sokkal nyugodtabb volt a víz, és nem volt mondjuk annyi jéghegy, meg viharos szél. Az újságok sem voltak túl kegyesek Bislenthez, mind vereségként és kudarcként könyvelte el az utat, és volt, aki azt írta, hogy csak úgy moshatja le magáról a szégyent, hogyha megpróbálkozik újra az egésszel. Így végződött tehát a két riporternő kalandos verseny a föld körül. Később mindketten írtak könyvet az utazásaikról. Bligh hatalmas hírnevet szerzett magának, de meglepő módon éveken belül felhagyott az újságírással. Megházasodott, hozzáment egy nagyon vagyonos emberhez, és a közös vállalkozásukat kezdte igazgatni. Míg Bislent ő maga is megházasodott, de ő folytatta az írást, több könyve is megjelent. Kettejük versenyét is többen feldolgozták, több könyv is született a témában, és még egy musicalt is írtak, amit megtaláltunk az interneten, és ezt be is tesszük a források közé. Hogyha szeretnétek meghallgatni a dalokat róla, akkor megtehetitek.
És itt közben megnéztem, hogy ma mi a rekord, és a Guinness rekord az 73 óra, de ez egy olyan Guinness rekord, ami mind a 7 kontinenst érinti, és 2 indiai fickó állította fel, tehát ő mind a 7 kontinenst érintették, és leszálltak a repülőről, és úgy utaztak tovább, és így sikerült 73 óra alatt megkerülniük az egész földet.
De akkor ez nem csak megkerülés, hanem ilyen behálózás, vagy nem is tudom, mit csinál. Tehát akkor az tényleg ilyen cikcakban utazás rend, az elég durva.
Tehát 72 nap volt ugye a rekord, amit Bligh felállított, és ez most 73 óra, egy kicsit másféle rekord.
Igen, szerintem a kettőt talán nem is érdemes összehasonlítani, mert az egyik egy
vízi... Nem,
nem csak az egyértelmű dolog miatt, hanem ugye a talán más útvonal. Tehát most, hogyha nem tudom, kb. Most megnéznénk egy San Francisco, Tokió, San Francisco repülőútvonalat, vagy nem is tudom, szerintem 2 átszállással meg lehetne kerülni valószínűleg a földet. Nagyon max 3, de akkor is jó csatlakozásra ez biztos, hogy 24 órán belül meg lenne.
Vagy nem biztos.
Szerintem nem, de itt kettőjük történetében az nagyon izgalmas szerintem, vagy érdekes inkább, hogy azért tényleg ez a rekordra megy rá, és hiába kerülték meg a földet, alig láttak belőle valamit, és főleg Bligh leírásából derül ki az, hogy ő igazából a vonaton utazott, meg a hajón, de közben túl sok mindent nem látott azokból a helyekből, ahol átutazott, vagy ahol megállt, mondjuk egy kikötőben láttad a kikötőt, és nagyjából ennyi. Jó, volt még az a...
A kantonban, amikor megnézte azt a...
Gyilkosos helyet.
Igen. Hát igen, ez tényleg egy ilyen rohanás volt, és nem arról szólt, hogy világot láthassanak, inkább akkor volt erre idő, amikor várakozni kényszerültek. Egyébként akkor mindketten néztek várost, tehát hogy azért Bligh is körbenézett, ha már ilyen távoli helyeken járt, és Bislent is. És nekem tényleg így a forrásból úgy tűnt, hogy Bislent volt az, aki jobban élvezte, és benne nem volt annyira meg ez a, hát ez a mindenképpen győznöm kell attitűd, de az az igazság, hogy ehhez az lett volna, hogyha mondjuk mindkettőjüknek a feljegyzését elolvassuk, és úgy tesszük össze az adást. Ugye egy harmadik forrásból dolgoztunk, ami feldolgozta az ő visszaemlékezéseiket, úgyhogy ezt most azért nem mondanám 100%-ra, hogy belelátunk mindkét nő fejébe.
És még egy kérdésem van, hogy mi történt a majommal?
A majommal? Sajnos az, hogy mi történt a majommal, az nem derült ki. Az biztos, hogy New Jersey-ig Bligh elutazott, de hogy onnantól mi lett a sorsa, sajnos nem tudom. Viszont most hát rákerestünk, mert nem hagyott minket nyugodni, és láttuk, hogy íródott egy mesekönyv, ami a majom szemszögéből meséli a történteket. Feltételezem, hogy nem egészen úgy, ahogy valóban átélhette ez az állat, mert gondolom nem az van leírva a gyerekek számára, hogy kegyetlenül elrabolták otthonról, és aztán bezárták egy ketrecbe, és heteken keresztül ott hánykulódott a rakodótérben.
És meggyanúsították azzal, hogy ő Jónás a hajón, úgyhogy dobják be a tengerbe.
Igen, tehát valószínűleg nem ez van benne a könyvben. Mindenesetre számomra rejtély, mi történt a majommal, de ha ti tudjátok, akkor írjátok meg kommentben. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, ne felejtsetek el szavazni. Nagyon azon vagyunk, hogy hamarabb találkozzunk veletek így az adásban, mint ahogy most tettük, tehát most kicsit elhúzódott itt a felkészülési időszak, de minden esetre reméljük, hogy tetszett ez a történet, és hát a szokásos dolgok, legyetek jók, vigyázzatok magatokra, szavazzatok, és találkozunk hamarosan.
Sziasztok!
Sziasztok! Ha szeretnétek tőlünk extra bónuszadásokat hallgatni, akkor csatlakozzatok a Patreon közösségünkhöz a patreon.com/hihetetlentörténelem oldalon, ezt a linket betesszük a leírásba is.
Kövessetek minket Facebookon és Instagramon, ahol az adások mellett sok egyéb történelmi érdekességet is megosztunk veletek.
Örömmel fogadunk e-maileket is a hihetetlentörikukac@gmail.com e-mail címre, ha kérdésetek, észrevételetek lenne az adással kapcsolatban.
A podcastet megtaláljátok az Apple Podcasten, Spotify-on és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.